hogy az igényítetés előtt még olyan vendégeinknek szeretnénk lehetőséget adni, hogyha szeretnének hozzánk szólni, köszöntessék a gyülekezetet, fönnmagukról valamit mondjanak, velünk maradnak üzletisztelet után is, most is megemlítem, majd a hirdetéseknél is szóba, hogy gondolj minden hónap első vasárnapján gyülekezeti nap is van, és akkor együtt ebédelünk azokkal, akik velünk itt maradnak, beszélgetünk is, ha Kelemen István lesz a vendégünk, a testőr KFT-nek a vezetője, ő vele fogunk az Isten tisztelet után a gyülekezeti teremben beszélgetni, és azután pedig együtt fogyasztjuk el azt az ebédet, amit most az ő helyettese Tibor Kavarod, aki éppen volt, akinek már feltűnt, hogy nem teljesen templom szag, de az életnek van egy illata terjénk a kertben, a virágok illata is. Tehát mindenkit szeretettel várunk, már az emberünk mindenkinek fog bőségesen hűzni az ebédből, legyen a felünk, és hát kérjük át egy kicsit azt is, hogy egymást találkozunk. Akkor kérjük a mi nagy családunk külföldi tagjait, hogy arról mondani szeretnénk.
Kedves testvéreink az Úrunkban, nagyon örülök, hogy találkozunk itt. Sajnos nem beszélek elég és jól magyarul, azért Iványi Margit akarja fordítani angolul. My wife, Elizabeth, és feleségem, és our friends, Bea and Tane, are here in Hungary in the name of our foundation Help East Europe and in the name of our Christian Church in Holland.
Hogy a mai napon a feleségem, Erzsi és én, illetve a barátaink Bea és Tane a szervezetünk nevében vagyunk itt, aminek az a neve, hogy Segítsd Kelet-Európát, illetve a hollandiai gyülekezet nevében.
And we will greet you from all of our hearts.
És teljes szívünkből üdvözlünk benneteket.
We are here because our foundation Help East Europe will support Christian congregations and institutes in East Europe.
Azért vagyunk itt, mert a mi alapítványunk, aminek az a neve, hogy Segítsd Kelet-Európát, kelet-európai gyülekezeteket és szervezeteket támogat.
We are doing this because we love our Lord and we love our Savior.
Azért tesszük ezt, mert szeretjük a mi Urunkat és a mi megváltónkat.
And these meetings with Christians here in Hungary and here in this church make us rich.
És ezek a találkozások a magyarországi keresztényekkel és köztük ez a találkozás itt most a templomban gazdaggá tesznek bennünket.
That you can meet each other here and pray and sing for our God.
Az, hogy együtt találkozhatunk itt és imádkozhatunk, énekeltünk a mi Istenünknek.
He is our shepherd.
Ő a mi pásztorunk.
He guide us.
Ő vezet bennünket.
And he guide you.
És benneteket is.
The second that we are here is I will thank you, you who don't know me.
A második ok, amiért itt vagyunk, hogy köszönetet mondjak nektek, akik nem ismertek engem.
Because you have prayed for me in this church.
Mert imádkoztatok értem ebben a gyülekezetben.
Last year in September I have had a serious cancer.
Múlt év szeptemberében még komoly rákom volt.
And I thought I will not believe this new year.
Azt hittem, hogy már nem fogom megérni az új esztendőt.
Many people in the Netherlands and in the Hungary also here have prayed for me.
Nagyon sok ember Hollandiában és itt Magyarországon is köztük ebben a gyülekezetben imádkoztak értem.
And that has given me very and my wife very courage And I don't know in English, meghatott.
És ez a számomra és a feleségem számára is nagyon sokat jelentett, és angolul nem tudja, de magyarul igen, hogy meghatott.
And our Lord has blessed us.
És a mi Úrunk megáldott bennünket.
I am here and the cancer is stopped.
Itt vagyok és a rák megállt.
And my Lord has saved me. And I thank God from all of my heart.
Az én Uram megmentett engem, és azért hálás vagyok teljes szívemből.
And so I will thank you very much that you have prayed for me because you don't know me.
Ezért nagyon szeretném megköszönni, hogy itt gondoltunk rá, mert hogy nem is ismerjük, vagy nem ismerik legtöbben.
So we have new hope.
Úgyhogy új reménységünk van.
Also we will pray to you.
Mi is imádkozni fogunk, értetek?
If when you are in trouble at that moment,
hogyha ebben a pillanatban gondjaink vannak,
that the Lord will give you new power and new hope.
Hogy az Úr adjon új erőt és új reménységet.
Now that we pray for you and for the bad situation also from Oltalom.
És most fogunk imádkozni, értetek, és az Oltalom Egyesületnek a nehéz helyzetért.
Our experience is that the Lord heard you cry for mercy.
Mi tapasztaltunk azt, hogy Isten az ő kegyelméből meghallja a mi kiáltásunkat.
And he will overcome by trouble.
És ő majd felülkerekedik a gondon.
Trust in him.
Bízunk benne.
Áldás békesség neked.
Köszönjük szépen. Köszönjük és sok áldást kívánunk Péter életére, munkájára, tervezetére. Kedves gyülekezet, az egyházi esztendő kezdetén tavaly adventben arra gondoltunk, hogy erre az évre arra irányítjuk a figyelmünket, hogy Isten az ember győzelemre teremtette, nem olyan fajta győzelemre, hogy tönkretegye, elpusztítsa riválisait, a másik embert, mert azt is győzelemre teremtette Isten, hanem abban az értelemben, ahogy a Rómaiakhoz írt levél 12. részében, a 21. versben Pál apostol mondja, ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a rosszat, a gonoszt jóval győzd le. Nem könnyű dolog ez, hiszen az ember igazságérzete, pláne ha őt éri valamilyen sérelem, ágál mindenfajta megengedés, megbocsátás, nagyvonalúság ellen, bosszúért kiállt, és könnyebb úgy tűnik a mi lelkünknek, ha elégtételt vehetünk, bizony az igazság helyreállítása fontos, de milyen fontos a másik igazságának a megőrzése és helyreállítása is. Ezért köszönjük különösen is Ankának, hogy felhívta a figyelmünket arra, ami ma zajlik ebben az országban, politikai megfontolásból roma testvéreink felé fordul az emberek primitív haragja, akiket az élet gondjai megterhelnek és bűnbakot keresnek. Jártam én is egyik-másik helyen, ezek közül a megtámadott helyek közül, ahol egyszerre mondta el a rendőrség, hogy nincs kiugró probléma, ugyanolyan problémák vannak, mint bárhol, bármikor a megyében, és mégis önhatalmulag bizonyos szervezetek, félkatonai szervezetek, vagy legalábbis magukról ezt állítók jelennek meg, gyerekek sarkában mennek, ha az iskolába indulnak, lezavarják őket a járdáról, nekik nincs joguk a járdán menni saját szülőfalujukban. Az asszonyokat a boltba kísérik, és közben mondják durván, ne lopj,
és így tovább, mintha azt akarnák tenni, van, ahol nem mernek vízért menni, tüzelő hiányában szenvednek az emberek, és mindenféle egyéb dolog miatt, és a rendőrség pedig ezt tehetetlenül szemléli, és hát megkérdezzük, hogy miért nem küldik el ezeket az embereket, akkor azt mondják, hogy joguk van, ha bejelentik a tüntetést, felvonulni. Nagyon rossz időket élünk, és az ilyen időszakban különösen is fontosak azok a szavak, amelyeket a Biblia is tartalmaz, amelyek segítenek abban, hogy mi egy fölpiszkált, fölhetszelt tömeggel együtt ne álljunk oda az erőszaknak az oldalára. Te megkiáltoz együtt a fölhetszelt tömeggel, mondja az én szabad fordításomban egy helyütt a prófétai szöveg, ne mondd rossznak a jót, és jónak se a rosszat. Tehát amikor ilyen idők vannak, akkor némelyek ott is hibát, bűnt és megbosszulni való dolgot látnak, ahol nincs, legfeljebb csak szerencsétlenség, és igazolják gyávaságukkal, vagy akár harsány beszédjükkel a hatalmon lévőknek a felelőtlen és bűnös tetteit. Nagyon jó, hogy imádság előtt a második Zsoltárt olvastuk, ami nagyon határozottan beszél arról, hogy a föld királyai, urai Isten előtt kell, hogy megálljanak, és számon kéri rajtuk a hatalom gyakorlásának a módját. Szóval ne győzettes meg a gonosztól, gonosz szövegtől se, gonosz indulatoktól se, még akkor se, hogyha téged is ér valami sérelem, hanem győzd meg a rosszat jóval. Jézus egyik legnehezebb tanítása az, hogyha átkoznak, imádkozz az átkozódóért, ha megütik egyik arcodat, tartsd a másik arcodat is, nem úgy, ahogy egy filmben volt egyszer egy papot provokáltak így, egy jól megtermett papot, és kérdezték, hogy igaz, hogy benne van-e a Bibliában, hogyha megütnek jobb felől, tartsd oda a másik arcodat, azt mondta, igen, ez így van, erre adtak neki egy nagy pofont, ő oda tartotta a másik arcát, oda is kapott egy nagy pofont, majd azt mondta, hogy hát akkor most az igének a követelését kielégítettük, és most jövök én, és jól elagyabugyálta az ő támadóit. Nem egészen erre gondol a Szent Íge, bár ez a történet néha nekem is eszembe jutott életem során. Szóval nehéz a rosszat jóval meggyőzni. És a mai Szent Íge, amit János evangéliumából szeretnénk felolvasni, további támadás, ami önérzetünkkel, hiúságunkkal szemben, de a Jézus világa és gondolkodásmódja más, mint e világi. Ezért mondja búcsúzóban a tanítványainak például azt is, hogy az én békességemet adom nektek, nem úgy adom, mint ez a világ. A világ is szeretne békét teremteni, és ez mondjuk néha olyan fajta béke, ami arról szól, hogy ne merjetek beleszólni döntésekbe, örüljetek annak, ha van mindennapi kenyér, és ha beleszóltok, vége a békességnek. A világ így ad békét, az erőseknek a béke diktátuma ez. Jézus azonban a szabadságnak, a önként belülről fakadó békevágynak és a másik békességén is munkálkodó akaratnak az Istene, és erről beszél. A rosszat azért nem lehet rosszal meggyőzni, mert a bosszú is ugyanarról a tőről fakad. Nagyon nehéz ügy, de Jézus nem a meghunyászkodást, az erősebb diadalának a győzelmét, az annak való alávetettségünket hangsúlyozza, hanem erős szeretetről beszél. Támad meg az erőszakos embert a szeretet gesztusaival, mert ha valamivel, akkor egyedül ezzel oldhatod azt ki. Én most János evangéliuma 13. részéből olvasok egy szakaszt, csak így szokták ismerni ezt az emberek, hogy a lábmosás története, húsvét előtti esemény, mi is húsvét felé tájékozódunk már. Azt olvassuk itt az igében, a húsvét ünnepe előtt pedig tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen e világból az atyához, mivel hogy szerette az övéit e világon, mind végig szerette őket. És vacsora közben, amikor az ördög belesugarta már Iskáriótes Júdásnak, a Simon fiának szívébe, hogy árulja el őt, tudván Jézus, hogy az atya mindent hatalmába adott neki, és hogy ő az atyától jött és az Istenhez megy, felkelt a vacsorához, levette a felső ruháját, és egy kendőt véve körülkötötte magát, aztán vizet töltött a medencébe, és kezdte mosni a tanítványok lábait, és megtörölni a kendővel, amellyel körül volt kötve. Ment azért Simon Péterhez, és az mondta neki, Uram, te mosod-e meg az én lábaimat? Felelt Jézus, és mondta neki, amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted. Mondta neki Péter, az én lábaimat nem mosod meg soha. Felelt neki Jézus, ha meg nem moslak téged, semmi között sincs én hozzám. Mondta neki Simon Péter, Uram, ne csak a lábaimat, hanem kezeimet és fejemet is. Mondta neki Jézus, aki megfürdött, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni, különben egészen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mindnyájan. Tudta ugyanis, hogy ki árulja el őt, azért mondta, nem vagytok mindnyájan tiszták. Mikor azért megmosta azoknak lábait, és a felső ruháját felvette, újra leülvén mondta nékik, értitek-e, hogy mit cselekedtem veletek? Ti engem így hívtok, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábait. Mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is aképpen cselekedjetek. Bizony, bizony, mondom néktek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a követ nem nagyobb annál, aki ezt küldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Eddig olvassuk Isten szent igéjét. Amikor az év jeligéjéről beszélünk, akkor a hónap igéjét is megszoktuk említeni, ezt pedig Máté evangélium a 26. részének a 41. verse, hogy hátul a kis polcon lehet találni még ilyen havi összefoglalást az alkalmainkról, nem ilyen gyűrött, mint amit én a kezemben tartottam, a zsebemben volt egy darabig, és ott azt látjuk, hogy a Máté 26.41 pedig virasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek, a lélek ugyan kéz, de a test erőtelen, és a hónap témája a kereszt győzelme, győzelem a kereszt által. Tehát a látszólagos vereség, amiben el van rejtve a győzelem lehetősége, de ezt nem adják ingyen. Virasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek, mondja az ige. Egészen röviden 7 részletet szeretnék megvilágítani ebből a szakaszból, amit itt felolvastam. Az egyik, amivel kezdődik ez a húsvét előtti esemény, hogy jellemzi Jézusnak az övéhez való viszonyát, és ezt így írja le az ige, hogy szerette az övéit a világon, mivel szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. Érdekes megvilágításba helyezi ez a mondat a szeretet és a krisztusi szeretet közötti különbséget. A szeretetnek vannak bizonyos határai. Az ember szeret addig, amíg nincs kitéve valamilyen megpróbáltatásnak ez a szeretet. Régi barátságok tudnak összeomlani egy kormányváltás után, vagy valamilyen nézetkülönbség miatt, családon belül, nagy családon belül, tartozás, vagy valamilyen rosszul kimondott szó, meg nem magyarázott félreértés miatt is, És akkor akár évekig van haragszom rád, vagy soha többé nem beszélnek egymással a felek. Tehát a mi szeretetünknek tud lenni határa, még szülők és gyerekek között is lehet ilyen, házastársak között is lehet ilyen, testvérek között is lehet ilyen. Nem mindvégig szeretjük egymást, hanem egy darabig szeretjük egymást, aztán kihűl, elfogy, és még az a jobbik eset, ha nem válik gyűlöletté az egymás iránti érzés, bár abban is van még mindig a szeretetnek, az egymásra figyelnek valami kis maradéka. De Jézus mindvégig szerette őket, és ez a mindvégig egy hangsúlyos minősítő jelzőcske itt ebben a fél mondatban. Mit jelent mindvégig szeretni? Azt jelenti, hogy bármi történjék is, nem ér véget ez a szeretet. El szoktam mondani a temetőben is, hogyha igaz az, hogy Isten szeret, akkor mindvégig szeret, és ez a vég, ez még csak nem is az emberi életnek a végét jelenti. Gyakran felidézzük ezt a gyönyörű prófétai mondatot, amit az Úr népének mondott, hogy örökké való szeretettel szerettelek téged, ezért vontalak, ezért öleltelek magamhoz hűségesen. Igen, voltak Isten és a népek közötti sütlen időszakok. Voltak bűnök, amelyek megfertőzték és megterhelték ezt a kapcsolatot, de Isten akkor is szeretett. Mi persze számon kértük ezt a szeretet, amikor emberi gyöngeségeik miatt valami következménye lett rossz döntéseinknek, vagy áldozatul estünk mások felelőtlenségének és bűneinek, akkor gyakran kérdeztük, hogy hol van most Isten szeretete. Nagyon bonyolult kérdés, ez nem múlt el, és ez a szeretet soha nem volt önző szeretet, soha nem kiskorúsított az Isten szeretete bennünket, bárhogy is szerettük volna, nem vette át az emberi döntéseknek szükségességét és fontosságát, mint nagykorú embert, mint független, önálló, szabad embert, szeretett Isten, akiben gyönyörködni akart felnőttségében is. De nem volt olyan pillanat, amikor más lett volna az emberhez való viszonya. Biblia szívének nevezik ezt a mondatot, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Egyszer egy fél éven át elemezgettük ezt teológusokkal az egzegézis tantárgyán belül, és azt láttuk, hogy még ennek ellenére sem jutottunk a nagy kérdések végére. Milyen fontos, hogy múlt időben van ez a kijelentés, hogy szerette itt is, és ott János evangélium a másik helyén, a harmadik rész 16. versében. És oda jutottunk el, hogy sose volt más viszonya hozzá. Mindig szerette. Azért teremtette. Szerette az özönvíz előtt és után, szereti azóta is, és szereti halálában is. Ezért mondja a 23. Zsoltár is, hogy még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Te velem vagy, és ha a vesződ és botod kerül elő, akkor is az az én vigasztalásom. És ha nem értek meg valamit most, mert igen, így van, nem ad választ azonnal a kérdéseimre, sokszor hallgat, amikor ostorozom őt, és dörömbölök a kapuján, vagy valami más módon mutatom ki a nem tetszésemet, ahogy idéztük egyszer, ahogy József Attila mamája is, mikor ő sírt és toporzékolt, hogy őt vigye fel a padlásra, nem tudta megmagyarázni azt a helyzetet, és csak évtizedek múlva érti meg a kisfiú, hogy miért volt ez úgy. Tehát szerette az övéit, mindvégig szerette őket, és ez áll Júdásra is. Mi kicsit méltatlanul pelengérezzük ki Júdást ebből a tanítványi körből. Tanítványtársak nem tették, Jézus se tette ezt igazán, sőt, az ő körülötte kialakult vitában a tanítványok a szívükhöz kaptak, mert megértették, hogy én is lehetnék Júdás. Júdás személye is, aki itt a második dolog, amit mondani szerettem volna, ami ellentéte ennek, a mindvégig szerette őket. Judás története szembesít bennünket a hűtlenségünkkel. Judás szívébe belesugalta az ördög, hogy árulja el Jézust. De az összes többi tanítvány szívébe is így úgy belesugalta. Volt, hogy együtt morogtak Judással, mikor az asszony megkente a bűnös nő Jézus lábát, és Judás bedobja, hogy el lehetett volna adni ezt a drága kenetet, és szegények közt lehetett volna szétosztani, ezt ma demagógiának nevezünk, nagyon sokszor hallunk ilyen aggódást a szegényekért emberek részéről. Akkor együtt morogtak Júdással együtt, és most szívükhöz kapnak, csak nem én vagyok az áruló, mert bizony a hajlam ott van benne is, mindannyiunkban is, úgy, ahogy az előbb mondtam, hogy ami szeretetünk egy csapásra végig tud érni, véget tud érni, egy kis sérelem, gyanakvás, kisebb rendűségi érzés és egyebek miatt. Tehát a másik dolog, hogy miközben gyönyörködünk az ő mindvégig tartó szeretetében is, élvezzük ezt most is, élvezni fogjuk halálunkban, hogy az nem fogy el, hogy annak nem vett véget az, amit a Földön határt szab és áthatóhatatlan határt. A halál Istennek nem akadály, a halál csak nekem gát és akadály. És ne higgyem azt, hogy ami nekem nem menne, amit én nem tudnék legyőzni, azt Isten sem tudja legyőzni. Mindvégig szerette őket, miközben Júdás és a tanítványok és mi nem mindvégig tudjuk őt szeretni. A vég az kicsit közelebb van a mi történetünkben. A harmadik dolog, amit itt az ige hangsúlyoz, hogy Jézus, amit tett most itt a tanítványaival, az ugyanúgy abból a hatalomból fakad, amit Isten neki adott. Hangsúlyozza az igében másutt, hogy nem azért jött az ember fia, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és adja életét váltságul az emberekért. Mi ezt nem értjük. Mi hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogyha valaki egyszerű kis jogászból, vagy közgazdászból, vagy valamilyen fajta üzletemberből nagy vezető politikussá lesz, esetleg, nem tudom, láttak-e már ilyet, akkor megkergül rögtön, és azt hiszi, hogy neki minden szabad, mindenki neki szolgál, mindenki neki van alávetve, őrá más törvények érvényesek, és elfeledkezik arról, hogy honnan jött, és pláne elfeledkezik arról, hogy az emberek többsége milyen körülmények között él. Hát Jézus nem azért jött, hogy neki szolgáljanak. Mindent hatalmába adott az Atya, az is hatalmában állt, hogy alázatos legyen. És az igazi nagy hatalmat ez mutatja meg mindig, hogy hogy bánunk a kicsikkel, hogy hogy bánunk a gyöngékkel, hogy hogy viselkedünk akkor, amikor nem szeretem feladatokat kell ellátni. Amikor ott vagyunk mindnyájan egy zárt körű vacsorán, valakinek meg kéne mosni a többiek lábát, mert ez volt akkor a szokás. Egyikünknek sem az otthona ez a ház, mert kibéreltünk egy vendégfogadó házat. Hát ki legyen most a házigazda? Mert bizonyos szempontból Jézus az. Ő mondta, hogy jöjjünk itt össze. De mi az, hogy nem hívtunk ide egy rabszolgát, aki megmossa mindannyiunk lábát, egy lábmosó embert. Hát hiányzik valami ebből az otthonból, az otthonokban voltak ilyen alkalmazottak. Kinek van hatalmában a házigazda szerepét gyakorolni, szoktam mondani környezetemben, hogy nekem kiváltságom az, hogy azokat a munkákat, amelyeket megtagadnak mások, én elvégezzem. De ezt innen őtőle tanultam, hogy én nem mondhatok nemet. Bárki mondhat nemet, de nekem nem szabad, mert én nem tudom tovább tolni másra a felvégezetlenül maradt feladatot. Tehát mindent hatalmába adott az Atya, és buta emberi fejjel ezt úgy gondoljuk el, hogy igen, ahogy a többiek is, hogy akkor most pozíciókat fog osztogatni, mert ővé a hatalom, át fogja venni a hatalmat, mi miniszterek leszünk, 12 minisztérium lesz, 12 ítélő szék, 12 megyére osztjuk az országot, vagy nem tudom én, milyen módon osztik meg ez a hatalom, és mi jobb és bal kezek felől fogunk ülni, és eljön az ütkorszak, Dávid leomlott trónját újraépítjük. Nem vagyunk felkészülve arra, ami órák múlva bekövetkezik, hogy az ő jobb és bal keze felől majd két lator fog lógni a kereszten. Nem erre gondoltunk, Uram, és most konkrétan ebben a pillanatban, hát itt topogunk a porlepte lábunkkal, ugye ez annak idején így volt, mindenki vagy mezitláb, vagy saruban járt, és megfürdött otthon, aztán elment a vendégségbe, de útközben a lába megint foros, piszkos lett, és ezért kellett ezzel kezdeni a vendégséget, hogy valaki megmosta a frissen érkezett vendégnek a lábát. Egyébként úgy, ahogy Mózes második könyvében a papok kötelessége volt, hogy mielőtt hozzákezdenek a szent szolgálathoz, lábat kellett mosni, kezet és lábat. Erre volt a nagy rész medence, itt is medencéről van szó, amiben megmosták a lábukat. Szóval minden hatalmában állt, és mi azt kérdezzük most, hogy vannak-e itt Jézusnak olyan tanítványai, akik készek lesznek megtanulni tőle, hogy minden a hatalmukban legyen, a szolgálatnak a legalantasabb része is, a nem kívánatosabb utaknak a megtétele is, el egészen a keresztfáig. A negyedik dolog maga, a konkrét ügy, ami kizökkenti a tanítványokat a nyugalmukból. Péter az, aki mindig először szólal meg, a többiek egyszerűen nem mernek ellenkezni, és lehet, hogy bánják most hirtelen, hogy régen nyírtak körmet a lábukon, vagy nem farigcsálták le a bőrkeményedést, vagy otthon egy kicsit jobban megsitálhatták volna. Erre nem száll. Egy rabszolga az mindegy, hogy milyen lábbal találkozik, neki ne legyen véleménye. Na de hát a mester veszi kézbe az én ügykös lábamat, és elhanyagolt lábamat, és ő fogja most megmosni a lábamat. Nem mernek ellenkezni. Péter az, aki ügyefogyott módon előáll ezzel az álbátorsággal, az én lábamat, Uram, meg nem mosod. Azt mondjuk, hogy bátorság, azt mondjuk, hogy alázat, mert hát nem arról van szó, hogy jön Jézus ahhoz, hogy a lábamat megmossa, hanem arról van szó, hogy na ezt már nem. Mert még a végén, ugye amilyen gyors észjárású értelmes ember lehet, hogy arra gondolt, hogy még a végén azt fogja mondani a mester, hogy akkor most cseréljünk, akkor most valaki próbálja ki, így kell, megmutattam nektek, most lássuk, hogy tudjátok-e fizz gyakorolni. Ha azt én megmostam a nagyon piszkos lábra, akkor most még egyszer öblítse le valaki ezt így. És lehet, hogy azt fogja mondani a mester, hogy Péter, te mindig ilyenre törsz, akkor gyere és kezd el te. És majd így folytatjuk és eljutok egészen Judásig, mert az ő lábát is megmosta Jézus, és ez fontos ebben a történetben. És akkor azt mondja Péter, hogy ha már a lábamat megmostad, akkor fürdess meg, Uram, kezemet, fejemet, mindent mosd meg. Megemlítjük néha, hogy bizony ez eszünkbe jut, és könnyebb a másik fejét megmosni, mint a lábát. De Jézus nem akarja. Vannak kommentárok, amelyek a keresztségre utalnak, és azt mondják, hogy a keresztség hitvallásában megtisztultunk az Úr kegyelméből, de attól még, annak ellenére még szükségünk van arra, hogy azon a ponton, ahol a világgal érintkezünk nap mint nap, az ott mutatkozó napi apró lépésenkénti kis koszolódásainkban legyen módunk arra, hogy az Úr kegyelméből megtisztuljunk. Ha meg nem moslak téged, mondja Jézus, semmi közöd én hozzá. Mi van benne ebben? Talán az is, ami az ószövetségi tisztasági törvényekben van benne, hogy azzal, hogy elmosogatjuk az edényt, még nem lesz tiszta. Valahogy ott egy áldozati ceremóniával, az áldozati vérrel való megjelölés által kell kinyilvánítanunk azt, hogy egyedül Isten az, aki tisztává tehet engem. Az Úr az, aki, ha megbocsátja a bűneimet, akkor nem kell azért ítéletre mennem többé. Ha ő engem igaznak és tisztának nyilvánított, ha ő nyilvánított engem tisztának, és nem én magamat, vagy más emberek engem, akkor van reménységem az Isten trónja előtt. Tiszták vagytok, mondja itt Jézus, igen, ha ő nyilvánít tisztának. Van, akinek problémája van ezzel még, és itt Judásra utal, akinek módja lenne itt megtisztulni, meg aztán azt is gondolhatjuk, hogy csak maga a vízzel való érintkezés legyen, akár az keresztség is, nem tesz tisztává, hogyha nincs belső azonosulás Istennek ezzel a megtisztító szándékával. És jön a hatodik dolog, példát adtam nektek, mondja Jézus, a követ nem nagyobb, mint az, aki a követként elküldte, milyen egyszerű logika ez, tessék követni. A legnagyobb probléma magukat hívőnek való emberekkel mindig az, hogy elméletben tudják a dolgokat, de nem gyakorolják. Ezért van az, hogy a Biblia nem sokat időzik amellett a kérdés mellett, hogy van-e Isten. Ez nem olyan izgalmas kérdés, nem filozófiai kérdés. Néha egy filozófiai kérdésé lesz, hogy olyan területre tévedünk, ahol szükségszerűen bukunk meg, mert filozófiai technikával, módszerrel ugyanúgy lehet vitatni, és ugyanúgy lehet megerősíteni Isten létét. De nem az a probléma, nem az a személy, akit így lehet létezőnek vagy nem létezőnek nyilvánítani. Csak akkor nyer a világ meggyőződést, útmutatást az ő létéről, hogyha emberek életében az isteni elvek megvalósulnak. Tehát mit is jelent az Isten igazsága? Az, hogy valaki követi azokat az elveket, amelyeket ő fontosnak tart, az életútját, a szeretetnek az útját, és itt most ebben a pillanatban a lábmosás csak képes beszéd. Nem arról van szó, hogy akkor most hozzunk be, vagyunk itt talán, vagy 70-en, 80-an, hozzunk be ennyi műanyag labort, és kezdjünk hozzá a dologhoz. Mert nem ezt akarta Jézus ott elérni, hogy minden egyes alkalommal másoljuk le ezt a történetet, amit megesett, és valószínű, hogy nem fordult elő korábban, később se, de ha szükség volt rá, akkor meg kellett tenni ezt és az ehhez hasonló dolgokat. Ne legyen olyan tennivaló, amit nem teszel meg azért, mert méltóságodon alulinak tartod, noha meg kellene tenned szeretetből. És ez még nem a világ vége, nem az életnek a vége. Példát adtam nektek. Hősies érzelmek lakulhatnak szívünk mélyén, és akár az életünket is kész volnánk az Úrért feláldozni, fédelekbe ábrándozva néha mártíroknak képzeljük magunkat, hol csak meg kéne mosni valakinek a lábát. Ez nem olyan súlyos dolog, és na, megy vagy nem megy. Mártírok szívesen lennék, de nincs jelentkező, ha meg kell mosni valakinek a lábát. És a hetedik dolog, is ezzel szeretném befejezni. Azt mondja Jézus, hogy boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Boldogok akarunk lenni, Uram. Tehát a lábmosás útján válunk boldogokká. Nem így akartunk boldogok lenni. Az élet szépségét akarjuk élvezni. Nem akarjuk, hogy kártakat szabjanak nekünk, se törvénnyel, se hiánnyal, se uralommal, semmivel. Mert boldogok akarunk lenni. Kiáll az utunkba. Legázoljuk, ha az utunkba áll, és boldogtalanok vagyunk, és keressük a boldogság kék madarát, és ez mind messzebbre röppen tőlünk. És Jézus azt mondja, hogy hát kezdjétek el megmosni egymás lábát, hogy boldogok lesztek. Hát ezt hagyjuk most itt benne a levegőben, Jézusnak ezt a megbotránkoztató, megemészteni való, hihetetlennek tűnő felvetését. Kezdjétek előtt a gyakorlatban követni. Akár ilyen pontokon is, vagy elsősorban ezeken a pontokon, és boldogok lesztek. Legyetek boldogok, úgy legyen. Amen.